Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Vendégünk Lengyel Péter szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának dékánja, akivel a hétvégi Pont Pécs fesztiválról beszélgetünk. Nyárszor nyár, koncert a Danubia zenekarral a fővárosi Momkult szabadtéri színpadán június 13-án. Csütörtökön kezdődik Szombathelyen a 32. Bloomsday kortárs összművészeti fesztivál James Joyce Ulysses című regényéhez kapcsolódóan. A magyar hozomány kelengyeládák és titkaik a Kárpát-medencében. Vándor kiállítás mutatja be a Kárpát-medence legszebb népi bútorait és menyasszonyi ládáit. És készülünk a múzeumok éjszakájára. Adásunk végén játszanak velünk. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát Süveges Gergő szerkesztette ma. Új összművészeti fesztivál indul Pécsen, amely a kortárs művészet sokszínűségét szeretné bemutatni. A Pont Pécs elnevezésű rendezvénysorozaton péntektől vasárnapig bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara is, amelynek dékánja Lengyel Péter szobrászművész a vendégünk. Jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget!
Pécs egyébként is gazdag kulturális programokban. Ennek az új fesztiválnak az apropója talán az, hogy az egyetem művészeti kara idén 30 éves?
Igazából az apropója az, hogy a magyar művészeti felsőoktatásban egyedülálló módon Pécsen egy összművészeti portfóliót sikerül úgy néz ki, hogy felépítenünk. Ennek az egy fontos lába, hogy a színház, film és táncművészet területén sikerült képzéseket indítani, így vált teljessé ez a portfólió. És tulajdonképpen az apropó az, hogy mint felsőoktatási intézmények feladatunk az, hogy a hallgatóinknak a munkáit bemutassuk. Ezért működtetjük például a Széchenyi téri Nádor galériát, ezért van saját koncerttermünk, és miután ez a portfólió bűlés megtörtént, ezért ötödött fel annak a gondolata, hogy egy fesztivál keretében a teljes előadó művészeti portfóliónkat próbáljuk majd megbemutatni. A művészeti karnak ez a lehetősége, ez abból adódik, hogy Pécsnek a kulturális közege olyan sokrétű és olyan színes, hogy tulajdonképpen ez indukálja azt, hogy mi a művészeti felsőoktatás területén gondolhatunk egy ilyen terv megvalósításában.
A Pécsi Tudományegyetemnek az a szlogenje, hogy mindenki pécsi akar lenni. Erre a fesztivál is értsük ezt?
Nagyon bízom benne, igen.
Mert hogy annyira jó lesz.
Remélem. Ez a célunk. Elsősorban az előadóművészeti területünk jelenik meg, ami egyrészt, amint említettem, az olyan fontos, mert most indult a színművész és a színház rendező képzésünk is akkreditáció alatt van a mozgókép kultúrának a hatszög iránya, és nagyon számítunk arra, hogy ennek a fesztiválnak lesz jövője, akkor módot és lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt a hallgatóinknak, mestereinknek a produkciója, másrészt pedig az az egyetemközi kapcsolat, ami természetszerűen kiépül ilyen esetekben, hogy ezeket felvonultathassuk, és ezáltal létrejött produkciókat bemutathassuk a pécsi közönségnek. És hát ami talán még fontos megemlíteni az az, hogy Pécs ugye sok tekintetben a művészeti fesztiváloknak a városa, és ezen a területen volt egy nagyon fontos fesztiválja Pécsnek, ez a POSZT, ami sajnos, hát mondjuk úgy, hogy elvérzett.
A színházi találkozó.
Így van, és hát nagyon bízom benne, hogy azért a jövőben ennek a lehetőségem is fölmerül. Természetesen nekünk most nem az a célunk, hogy egy posztot hozunk létre, tehát nem ezzel a céllal jött létre, nem ez a szándékunk, hiszen elsősorban művészeti felsőoktatásra épülő fesztiválról van szó.
Tehát találkozhatunk majd filmrendezőkkel, színházrendezőkkel, képzőművészekkel, karmesterekkel, színházművészetet tanuló hallgatókkal. A hangulatot Bobán Márkovics zenekara alapozza meg, és ez arra is utal, hogy az idei fesztivál elsősorban déli szomszédainkat látja vendégül. Ez Pécsen majd, hogy nem természetes.
Ez egy kifejezetten meghatározott szempont volt, hogy ebbe a régióba gondolkodva hozzuk létre a fesztivált.
És onnan kik jönnek még?
Hát egyrészt egyetemközi kapcsolatok révén az Újvidéki Egyetemtől jön előadás, illetve az Újvidéki Színháztól és a Zentai Magyar Kamara Színháztól jönnek majd programok.
De színházi előadások nem csak a határon túlról jönnek, a Víg Színházat is vendégül látják például, és még más budapesti vagy magyarországi társulatokat is?
Igyekeztünk megszólítani más intézményeket is, így ugye a Színház és Művészeti Egyetem részéről a Zenés Színház rendező osztály tart egy előadás Keselyen Gergelynek a vezetésével, és igyekeztünk természetesen a magyar közegbe is beágyazni ennek a fesztiválnak a gondolatát, és ezért próbáltunk természetesen e tekintetben is meghívottakat invitálni a fesztiválra.
De hogy a képzőművészetre visszatérjünk, Vazarelli évben, ugye Vazarelli 120 éve született, a pécsi születésű világhírű képzőművész, nyilván ez sem maradhat ki.
Így van. A város kezdeményezése egy Vazarelli emlékév programsorozata épült fel most a idei évben, és hát ehhez kötődve, csatlakozva gondoltuk azt, hogy az egyik kiemelt esemény egy önálló Vazarelli produkciónak a létrehozása legyen, ahol kísérletet teszünk arra, hogy nem csak zenei előadás legyen, hanem hogy az egész jön ki egy vizuális felülettel is, és ezért egy nagyon bizony, egy nagyon látványos animációval fog kiegészülni ez a zenei produkció.
Mert hogy ez zenei produkció lesz, elsősorban a Pannon Filharmonikusok játszanak, de zenéből több is lesz, és többféle is. Ajánljon még valamit. Opera, musical.
A kar számára nagyon fontos a zeneművészeti képzési terület, és ezért szeretném mindenképpen a érdeklődők figyelmébe ajánlani a Paraszbecsület című operát, amely Kocsár Balázsnak a irányításával, vezényelésével fog bemutatásra kerülni.
Olasz rendezővel.
Olasz rendezővel, ráadásul úgy, hogy a Bartók Béla férfi kar, a PT Egyetemi Kórus, a Mecsek Kórus és a Fermáta Vegyes Kar, mint egy 130 fős ősz karával fog az előadás elhangzani, tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy abszolút egy unikális produkció lesz. És ugyanígy fontos, mint meghívott előadás a Tesla című musical, amely rangos nemzetközi sikereket tud már fölmutatni a elmúlt időszakban, úgyhogy kíváncsian várom én is ezt az előadást.
És a Magyar Zeneháza pedig beköltözik a Planetáriumba?
Igen, több helyszínen fog megvalósulni a fesztivál. A fesztivál központi hely az a művészeti karnak a kampusza, ami a Zsolnai negyedben helyezkedik el, és együttműködve nyilván a várossal próbáljuk a különböző mesterkurzusokat, kisebb előadásokat a Zsolnai negyedbe tartani, és a nagyobb produkciók fognak a Kodály központba és a Lauer Dezső sportcsarnokba kerülni.
És a filmes programról mit tud elárulni? Azt láttam, hogy Deák Kristóf és Rófusz Ferenc is ott lesz.
Így van. Nagyon fontosnak tartjuk, miután Deák Kristóf az említett akkreditáció alatt álló mozgóképkultúra szaknak a szakfelelőse, tehát a vezető oktatója, és nagyon szeretnénk azt, hogy ennek a filmes képzésnek is a bemutatására sort kerüljön, és ezért Kristóf vállalkozott arra, hogy olyan mesterkurzus tart majd, amely tulajdonképpen megmutatja ennek a képzésnek a lehetőségeit majd.
Tehát az előadások, bemutatott művek után mindig lesznek beszélgetések.
Abszolút.
Mesterkurzusok vagy kiállítások is.
Így van, egy kiállítás is lesz, hogy azért, hogy a vizuális terület sem maradjon ki, annak ellenére, hogy miután a idén ünnepeljük alapításunknak a 30. évfordulóját, és ezért nagyon sok programot szervezünk majd az ősz folyamán Budapesten, a Hub kiállítóterében, a Fúgába fogunk rendezni, Bakács Bunkerbe is kiállításokat, illetve a Budapesti Zeneházába és a Vigadóba fogunk zenei előadásokat tartani. Ennek a programsorozatnak a része lesz, hogy miután Sepsiszent Györgyön van kihelyezett képzési területünk, szobrászművész, festőművész szakokon, ők Kolozsváron a Bánfi Palotába fognak egy kiállítást szervezni, és hogy nemzetközi legyen ez a programsorozat, ezért Szalzóra fogunk egy kiállítást tartani, és a Mozarteumba egy koncertet. Tehát, hogy ez egy nagyon széles és gazdag programsorozat lesz, és ezért magát a fesztivált nem kívántuk vizuális kiállításokkal még növelni, viszont azt sem akartuk, hogy ilyen se legyen, és ezért egy kis specifikus kiállítást hozunk létre a Zsolnai negyedbe, amely nem műtárgyakról fog szólni, hanem egy dokumentumista kiállítás lesz majd Kismányoki Károlynak a fotóival és videóival. Tulajdonképpen a karnak a elmúlt 30 évéről fogunk fogunk fotókat kísérlemekkel bemutatni.
Na és milyenek a mai művészhallgatók, a jövő művészei? Kellőképpen bátrak, pimaszak, mire számítsunk, amikor őket nézzük, hallgatjuk majd?
Azt gondolom, hogy az ember természetesen nem változik, tehát éppen ezért visszaláthatjuk egy kicsit önmagunkat, fiatalkori önmagunkat. Én abszolút örömmel lépek be mindig az egyetem kapuján, mert tudom, hogy a hallgatókért érdemes csinálni ezt az egészet, és olyan impulzusokat kap az embertől, amely 50 évesen is fiatalon tart. Remélem, hogy ez kívülről is így látszik.
Szóval egy színes programra számíthatunk Pécsen a hétvégén.
Így van, ez a célunk, és mindenki sok szeretettel várom.
Új összművészeti fesztivál indul tehát Pécsen, 11-e és 14-e csütörtök és vasárnap között bemutatják a kortárs művészet sokszínűségét. Vendégünk volt Lengyel Péter szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának dékánja. Köszönjük, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget.
Két nagyon nyári zene hangzik el a Danubia zenekar koncertjén június 13-án Budapesten a MOM kulturális központban. Ráadásul a tételek felváltva szólalnak meg, így izgalmas reflexiókat kínálva a hasonló témájú, stílusukban viszont különböző zenék között. A különleges zenei találkozást bemutató koncertről Nagy Bálint az est szólistájával, Bodor János hegedűművésszel beszélgetett.
Nyár, X nyár. Furcsa elnevezés egy koncertnek, de biztos van valami jelentősége.
Igen, ez a megjelölés a nyári koncertek és a nyári időszak, nyári évadrész összekapcsolását jelenti.
De itt maga a koncertben is kapcsolódások lesznek, hogyha jól tudom.
Igen, a Danubia zenekarnak egyik első nyári koncertsorozatának első állomása, amely a Momkultban lesz június 13-án. Beethoventől és Vivalditól csendülnek fel dallamok, egészen pontosan 6. szimfónia Beethoventől, és Vivaldi Max Richter által újra komponált 4 évszak ciklusából a Nyár című tétel. A koncert különlegessége az, hogy rendhagyó módon a két különböző műsorszám tételeit Hámori Máté, az est karmestere összefűzi, és ezek a műsorszámok egymás után szólalnak meg a rendhagyó módon a hagyományos koncerttől eltérően.
Mit ad ez az összefonódás? Milyen hangulatú ez a két zenemű, és hogy fog ez akkor hangozni így együtt, egymásba fonódva?
Tulajdonképpen mindkét mű kapcsán elmondható, hogy programzene. A Beethoven műnél egy nagyon idillikus falusi képről van szó, a korabeli vidéki táj megjelenítése, a békével, a viharral, mindenféle különböző hangulatokkal. Ugye pastorál, ez is az alcíme a szimfoniának, vagy vidéki képek. A Vivaldi mű kapcsán pedig az évszakok szintén programzenét kínál, illetve mindenféle hangulatot, amit a különböző évszakok, különböző eseményei nyújthatnak, ezek lesznek megzenésítve, és tulajdonképpen összefűzve. Ott is lesz ugye vihar, lesz aszály, nagy meleg, mindenféle akció.
És hát ön ennek a koncertnek az egyik szólistája. Ön kifejezetten miért szereti, miért várja ezt a koncertet?
Igazán speciális kihívás Richter művét játszani, mert tulajdonképpen 70-75%-ban meghagyta az eredet zenei szövetet, és erre építve, a Vivaldi eredeti művére építve helyezi egy nagyon speciális környezetbe ezt a csodatos remek művet, és mint ilyen, azok a bizonyos tulajdonképpen 20-25%-nyi változtatások, ezek elég nagy kihívást jelentenek, különösen akkor, hogyha az ember az eredeti művet is ismeri és tanulmányozta, és akár játsza is, akkor az eltérések okán különös feladat vár az ember az előadóra.
Említette, hogy ez egy sorozatnak az első koncertje. Mikor és milyen témában folytatódik majd ez a sorozat?
Ugyanezt a programot több vidéki helyszíre is elvisszük. Úgy emlékszem, hogy mindegyik alkalommal szabadtéri színpadon fog elhangozni mind a két csodálatos remekmű. Visszük Pécsre, Veszprémbe, akkor visszük Szabadkígyósra és Szegedre.
A nyáresti koncertek általában picit könnyedebb hangulatúak, könnyedebbek. Milyen korosztályt várnak? Esetleg akik most kóstolnának bele a komoly zenébe, fiatalabbakat is megfoghat ez a koncert?
Én azt hiszem, hogy ha valami, akkor ez a program, ez a koncertösszeállítás ideális. Talán a legjobb bevezetés a klasszikus zene világába. Mind a két hangversenydarab ugye programzenét kínál, és mint ilyen talán a legkönnyebb az új komoly zenei közönségként megjelenő publikumnak.
A Danubia zenekar koncertje tehát 13-án a budapesti MOM kulturális központban hallható. Idén már 32. alkalommal lesz Bloomsday Szombathelyen, annak tiszteletére, hogy James Joyce Ulysses című regényének főhőse Leopold Bloom édesapja szombathelyi származásúnak vallotta magát. Június 16-a világszerte a Bloomsday. Írországban ezen a napon kulturális programokat és kocsmatúrákat tartanak az első nagy modernista regény tiszteletére, amelynek cselekménye ezen a napon játszódik. És hasonló zajlik 1994 óta Szombathelyen is, kiállításokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel és falfestéssel. Gergő Judit a riporter.
Idén 32. alkalommal rendezik meg a Bloomsday-t, ami most már nem is egy day, hanem egy ötnapos rendezvénysorozat lett. Az apropó ugye az, hogy James Joyce Ulysses című regényének főhőse, illetve az ő édesapja Leopold Bloom szombathelyi származású. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy összművészeti fesztivállá nőtte ki magát az évtizedek során. Idén mi várható, Zsirai Dóra főszervező?
Így van, a Bloomsday most már egy kortárs összművészeti fesztivál leginkább. Három alappillérre építünk évek óta. Viszont szeretnénk a fesztivál jelleget is erősíteni. Ez a három alappillér a zene, a képzőművészet, illetve az irodalom. Mivel az egész gondolatiság központjában James Joyce Ulysses című műve áll, ezért az irodalmi programok kiemelt fontosságúak több napos programfolyam során, de erre építve, illetve ennek a gondolatiságnak a láncszemeit követve a képzőművészet minden évben erre fókuszál úrszintén. A fesztivál jelleget, illetve hangulatot pedig a zenei programokkal próbáljuk erősíteni, illetve megteremteni. Az öt nap folyamatosan kínál programokat, de alapvetően a két fő nap, a péntek és a szombati nap. Ezen a két napon rendkívül gazdag programkínálat van, párhuzamos programok is zajlanak, úgyhogy mindenképpen érdemes nagyon alaposan áttekinteni a programkínálatot. Közéleti beszélgetésektől kezdve, kiállítás megnyitókon át, nagy színpadi koncertekig mindenki megtalálhatja a kívánságának megfelelőt.
A hagyományoknak megfelelően idén is lesz murális műhely, és műhely keretén belül valamiféle falfestmény, ami az Ulysseshez kapcsolódik. Most melyik fejezetekre kerül sor, és kik lesznek az alkotók? Szántó István a murális műhely vezetője.
Hagyomány szerint minden évben két alkotó jelenik meg egy-egy falfestménnyel. Idén 2026-ben jutottunk a 11. és a 12. fejezethez készülő falképek megvalósításához. Ugye összesen az Ulysses 18 fejezetből áll, tehát még 6 mű van hátra, és tervek szerint 3 év múlva igazán az összes fejezethez elkészül a vizuális adaptáció. 5 éve már az a gyakorlat, hogy van egy magyar és egy ír művész. Idén az ír művész James Early. Ugye ő a Szirének című 11. fejezetet kapta, és a pályázatában hangsúlyosan írta, hogy itt Szombathelyen hozzánk egy absztraktabb képi megfogalmazást szeretne megvalósítani, ami nagyon erősen kötődik a ritmus és a zenének a vizuális megfelelőjének a megkeresésére.
A 12. fejezet pedig az ön nevéhez fűződik idén.
Igen, újbóli szerencsém, hogy festetek én is a programon. 2021-ben az első muráliát én festettem, és idén én a Kyklopsz című 12. fejezetet kaptam, aminek a fő témája az előítélet és a kirekesztés és az antiszemitizmus. A helyszín, ahova a kép kerül, régen 44-ben ott volt a szombathelyi gettó, tehát nagyon erős szombathelyi történelmi emlékezetről is szól a mű. Ezért is örülök, hogy ezt szombathelyiként én fogalmazhatom meg, és két képi rétegen át fogalmazom meg, bizony megbízok benne, hogy Szombathely lakói a munkakészülése közben oda jönnek, és tudok beszélni a műről, a műnek a szimbolikájáról. Kapcsolódik ahhoz a fajta képépítéshez, ahogy az első munkám elkészül, valamint reflektál a tavalyi művész Rosin McVigin munkájára is, színhatásában is, mivel a két mű nagyon közel lesz egymáshoz.
Bloomsday Festival Szombathelyen csütörtöktől 5 napon át. Kelengye láda, különösen a tulipános láda, a magyar népművészet egyik ikonikus darabja, amely a menyasszony titkait és vagyontárgyait őrizte, hímzett törölközőket, ünnepi viseleteket, ékszereket. A magyar hozomány, Kelengye ládák és titkaik a Kárpát-medencében című vándorkiállítás, népi bútorfestőink alkotásait, valamint a ládákhoz kapcsolódó gazdag női életút szimbolikát és rítusokat mutatja be. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület szervezésében megvalósuló tárlat egy része a Ceglédi galériában látható június 30-áig, másik része pedig Bicskén július 8-áig. Deák Dóra riportja.
Közel 32 alkotó, 32 kelengye ládája látható Bicskén a Lajtaházban. Székely Csillával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával nézzük meg az erdélyi kelengye ládákat. Én most itt hármat látok az előtérben, amelyek motivumukban is nagyon különbözőek, illetve a színvilág is változó. Van, amelyik kék, zöld, illetve van egy ilyen barnás-sárgás szín, de azért mindegyiken megjelenik a piros.
Elsősorban a hétfalusi csángó, a szebeni szász és egy kőhalomszéki ládát látunk itt. Azt is szerettük volna bemutatni, hogy hogyan hatottak ezek a tájegységek egymásra, a díszítő stílus, maga a szerkesztési mód, és a Kárpát-medencének a bejárását innen kezdtük Hétfalutól, ugye a délkeleti régióból.
Mindegyik új láda?
Kortárs alkotók által készült ládák, legtöbbjük egy éven belül készült. Az alkotóknak egy olyan felhívására, hogy az 1750 és 1900 közötti emlékeket, forrásanyagokat gyűjtsék össze, tanulják megfesteni az illető tájegységnek a motivumvilágát felismerhetően, és újat vagy újjá alkossanak belőle egy ládát.
Átmegyünk egy másik terembe, mert még ott is láthatóak erdélyi motivummal díszített ládák. Azért mégis azt látom, hogy nagyon sok olyan virágmotívum van, ami más tájegységeknél is megjelenik.
A tulipán az egyik olyan motivum, ugye az, ami majdnem minden tájegységünkön megjelenik. Továbbá jellemzőek még a rózsák, ezek tájegységenként változnak, hogy hol, milyen és milyen számosságban jelennek meg ezek a motivumok. Például a Vargyasi Sütő családnak a motivumai között több mint 200-at találunk Kós Károly gyűjteményéből, és vannak tájegységek, például a Csíki, a Gyergyói tájegységünkön, amit szerényebb a motivumvilág.
Van egy láda, ami ki van nyitva, közele mehetünk hozzá?
Igen.
Mert én még sosem láttam belőről. Természetesen itt most nincsenek benne kincsek, de már az is nagyon érdekes, hogy az egyik kelengye ládát például oldalról is ki lehet húzni egy fiókot. Titkos fiók?
Igen, ez egy titkos fiók és titkos oldallap, ami a székely furfangnak az eredménye szerintem. Ezen kívül van ebben a ládában láda fia is, amiben ugye a menyasszony, a későbbi nő vagy asszony tartotta az ékszereit vagy a dugi pénzét, és ez a ládáról azt kell tudni, hogy ez a saját tulajdona maradt egészen az élet végéig, hogyha elvált, akkor is vitte magával a ládáját.
További titkokat is felfedezünk itt a kiállítás területén. Huszti Katával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával, mert hogy más tájegységekre utazunk, miket nézzünk meg.
Akkor átlépünk Tarockó és Kalotaszeg után a felföldre. Itt az első láda, amit láthatunk, ez egy palóc festett láda. A felföldi bútorfestésnek a palóc láda készítés vagy ládafestés egy meghatározó területe. Itt az alkotó egy mérethelyes és színhelyes reprodukciós munkát készített el. Jellegzetes ugye ez a szép sötétkék szín, itt is a már korábban említett titokfiók, és ugye itt a palóc bútorfestésnél ezek a jellegzetes virágok, ezeknek a megformálása ilyen habos rózsák, nagyon csinosan helyezkednek el ilyen sávos elrendezésben.
Van itt egy nagyon érdekes láda, mert hogy itt az oldalán is futnak különböző vonalak, figurák, és nem csak az eleje vagy a teteje van kidíszítve.
Az egy matyó piros habos láda. Az oldalán egyfajta megjelenítése látható egy nemesebb fából való készülésnek. Ugye attól függően, hogy a láda az utazó láda lehetett, vagy pedig bekerült a tiszta szobába és látható volt, ez meghatározta azt, hogy a teteje díszített vagy nem. Ugye itt, amit látunk, ennek a ládának a teteje is díszített, az oldala is díszített, rajta vasalatok vannak elhelyezve. Ez egyébként erre a területre jellemző, és ez így kerülhetett be annak idején a tiszta szobába, és díszíthette azt. És ugye itt a matyó bútorfestésnek is jellegzetessége a matyórózsa. Azért kerül ide a palóc láda mellé, mert motívum technikai megoldásában rokonságot mutat, már a festés tekintetében, és egyébként méretében is ez a két láda nagyjából stimmel. A belsejét tekintve pedig ugyanaz a kialakítás jellemző, tehát neki is van egy titokfiókja, és ebben is elsősorban ebben a méretű ládában ruhanemű, textília, apróság, ékszer, dugi pénz került elrejtésre.
Kelengye ládák titkai. A vándorkiállítást Cegléden és Bicskén keressék. Idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 20-án szombaton több mint 450 intézmény, csak nem 3000 programmal várja a látogatókat. Ehhez kapcsolódik a játékunk. SMS-ben várjuk majd a megfejtést a következő számra: 0630 9666. Ma egy város nevére vagyunk kíváncsiak. Tavalyi kiemelt helyszín volt, és egyben az év múzeuma is ott található. Melyik ez a város? SMS számunk még egyszer 0630 9666. Az első helyes megfejtést beküldő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja. Június 20-án pedig a Kossuth Rádió este 8-tól 10 óráig a Petőfi Irodalmi Múzeumból sugározza a műsorát, és számos helyszínt is kapcsolunk szerte az országban. Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Rácz Dorottya, a szerkesztő Süveges Gergő volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.